Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégemet, Gazsó György színművészt.
Jó napot kívánok.
Most egy picit, csak egy egészen kicsi időre nagyon messzire visszamegyünk, mert ez mindig megragadja a képzeletemet, hogy te erdőmérnök vagy erdészeti és faipari egyetemen végeztél, ott szereztél diplomát, és ettől én madárcsicsergést hallok, és úgy képzelem, hogyha most kimennénk és megnéznénk a fákat, akkor te meg tudnád mondani, hogy melyik fa milyen. Ez így van?
Ez így van, én meg tudnám mondani. Bár most ilyenkor már lehullatták a lombjukat, de nekünk volt olyan vizsgánk is, amiben rügy felismerés volt.
Rügy felismerés?
Persze, rügyről kellett a fákat felismerni, az elég nehéz volt. De hát nem. Ilyenkor az ember kicsit csal, mert megnézi, hogy milyen levelek vannak a fa alatt lehullatva, és akkor a rügyek meg a levelek alapján nagy biztonsággal meg tudom határozni a fát.
És a gomba is tananyag? Mert nekem az a benyomásom, hogy te a gombákhoz is értesz.
Tananyag. Bizony abból is kellett vizsgázni, de ez csak az elméleti részét adta a képzésnek. Gombászni könyvből nem lehet megtanulni. A gombákat meg lehet tanulni. Ismerem és szeretem a gombákat. Hát a gombászást és a gombagyűjtést, hát azt az őrségben, a szalafön tanultam meg a helybeliektől.
Tehát szedtél egy kosárral, bemutattad egy idős falubéli szakértőnek, ő megmondta, hogy mi, és akkor ez emberbe idővel beépül.
Nem, így kezdik
az
amatőr gyűjtők, hogy minden fölszednek a földről, és akkor egy nagy kosárgombával hazamennek, és akkor hozzám is fordulnak most már ilyen amatőr gyűjtők, és akkor az ember nem győzi azt mondani, hogy ezt nem. Hát ez úgy történik, hogy az ember kimegy egy helyből egy nagy öreggel, és akkor megmondja, hogy na ez a tinórú, ez a érdes tinórú, ez a vargánya, ez a galambgomba, ez ehető, ez a rizike gomba.
Tehát az ember eleve nem nyúl ismeretlen gombához, csak azt szedi le, amiről tudja, hogy micsoda? Ez így megy?
Hát a profi az igen.
Uh-huh. Értem. No, hát ami az egyetemet illeti, azt láttam, képzeld el a Felvihún, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem erdőmérnöki kara a felvételi tájolón így hirdeti magát, hogy híres hallgatók, akik a karon tanultak, Cigány Ildikó, tudod ki ő? Ismered?
Nem ismered.
Az első női repülőgép pilóta Magyarországon, Varga Domokos író, költő és Gazsó György színművész. Ezzel reklámozza magát az egyetem.
Azt nem is tudtam.
No, hát most akkor ezt így elmondom neked. Na hát ennyit az erdőségről, bár hát nyilvánvalóan akkor te most is úgy közel állsz hozzá Szalafőn, az őrségben, a természet.
Szalafő. Vas megyében Szalának hívják, mert, és azért Szalafő a falu neve, mert ott ered a Zala folyó, amit Vas megyében Szalának hívnak, és amint átlépi a megye határt, elkezdik Zalának hívni a folyót.
Ezt nem tudtam, ez egészen érdekes. No, hát egyszer csak aztán valahogy elkerültél az erdőtől a színházig, és én próbáltam így felfedezni, hogy mikor lehet így neked a múltban, a színházi múltban a első nyomaidat felfedezni. És azt láttam, hogy Kecskeméten kezdtél te, körülbelül biztosan fogod tudni, hogy mi volt az első szerepe, de első egyik fontos feladatod lehetett a Don Cristobal.
Igen, ez volt az első.
Ez volt az első. Hát ez egy címszerep, és ez egy García Lorca, és mikor ezt megláttam, azt gondoltam, hogy te ott első szerepben vért izzadhattál ebben az előadásban, ezt én így jól képzelem? Hát azért ez egy nagy, nehéz szerző, nagyon költői, nagyon sajátos nyelvezetű.
Nagyon jól képzeled, hát vért izzadtam. Tudnék, a Nemzeti Stúdióból kerültem Kecskemétre. Akkor volt ez a bizonyos Jancsó-Gyurkó időszak, amikor ők vezették a Kecskeméti Színházat, és ők hívták rendezni Vándorfi Lászlót, és mondták neki, hogy hozhat magával egy 10 embert körülbelül. És akkor voltam én Nemzeti Stúdiós, a Vándorfi Laci akkor volt a Nemzeti Színház tagja, és megkérdezte, hogy lenne kedvem leszerződni Kecskemétre. És akkor én leszerződtem Kecskemétre, és akkor úgy volt, hogy ezzel a darabban nyitunk a Kamaraszínházban, a Don Cristobállal, és az kettős szereposztásban fogjuk játszani, egyszer ő, egyszer én, de aztán úgy látszik, meg volt velem elégedve, mert csak én játszottam a Don Cristobalt. És ez nem csak azért volt nehéz, mert az első nagy szerepem, meg ez egy tényleg egy izmos szerep, hanem akkor a Vándorfi Laci egy úgynevezett effekt színházat csinált, amire hogy írjam ezt le pontosan?
Zay és Zörej Színház.
Zay és Zörej Színház mozgással összekötve. Tehát bizonyos mozdulatokra bizonyos effektek szólaltak meg, és hát ez véres munka volt ez, hogy egy mondatban háromszor jobbra nézni, balra nézni, ekkor guggolok le, ekkor állok föl erre, ilyen effekt, a fejfordítás, a recs, a leülésre pukk, a fölállásra paf, a odalépésre kekk. Szóval ez egy nagyon erősen koreografált mozgásszínház volt effektel, és hát nagyon kemény munka volt.
És ugyanekkor ezt a színházat a Jancsó Hernádi Gyurkó László vezetés kapta meg, és ez egy eléggé viharos időszak volt. Tehát érdekes, hogy te éppen akkor kerültél be egy színházba tagként, amikor itt volt egy nagyon éles váltás, amire egyrészt figyelem irányult, másrészt meg, hát tulajdonképpen, ahogy emlékszem, ez inkább kudarcosnak volt tekinthető az a korszak. Ez végig egész, te 3 évet voltál Kecskeméten, igen. És közben volt egy váltás, hogy ők megbuktak, és jött másik vezetés,
hát ez így történt, ugye?
Hát ez egy fiatalnak kezdőként nem ideális.
Nem. De hál' Istennek mi viszonylag külön tudtunk dolgozni a Vándorfi Lacival a Kamaraszínházban. Később a nagy színpadon is dolgoztam vele, de mi egy viszonylag védettséget élveztünk a Laci által. A Jancsó természetesen is a Hernádi provokatív színházat csinált. Miért csináljon, ami aztán nem tetszett az akkor még, hát, hogy mondjam, tanács és szocialista időszakban az ottani embereknek, és akkor ők elmentek, először a Jancsó, aztán a Hernádi, a Gyurkó László az egy darabig még ott próbált védeni minket, de aztán ő is elment, és akkor ott mindenféle csúfos igazgatóváltások történtek fél éveken belül. És hát ennek az vetett véget, hogy elszerződtem Szegedre.
Az a helyzet, hogy én láttalak téged Kecskeméten a Faustus Doktor Boldogságos Pokoljárása című előadásban, azt a Jancsó rendezte és még néhányan, tehát valami zűrös produkció lehetett. Természetesen egyáltalán nem emlékszem rád belőle, de tudom, hogy abban játszottál, és tudom, hogy én azt láttam, azt az
előadást. Játszottam, nagyon szerettem. A Jancsónak az egyik legjobb színházi munkája volt. Az egy gyönyörű előadás volt. Nagyon jól sikerült. Leginkább talán, nem is hasonlítom semmihez.
Akkor csak ejtettél róla néhány szép szót. Na, de menjünk akkor tovább, de tulajdonképpen Kecskemét után, ahogy említetted, Szegedre mentél. Ott is voltál 1-2 évet, aztán Zalaegerszeg, Szolnok, Nyíregyháza, stb. Így tovább, tehát minden esetre éveket töltöttél különböző vidéki színházakban, és erről azt jutott eszembe nekem megkérdezni, hogy ugye itt hetente jönnek hozzám ebben a műsorban kedves vendégek, színészek, és ahogy az ő pályájukat így végig néztem, meg beszélgettem, nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy pályák sikeressége, eredményessége, nagy íve vagy kisebb íve, milyen sokszor múlt azon egy-egy döntésen. Hát ahogy váltottak a pályájukon, elmentek innen-oda. Neked is elég sok váltás volt a pályádban. Vajon te hogy állsz a döntésekkel? Milyen döntő vagy eredményességileg?
Nekem mindig szerencsém volt.
Hát ez a másik, ami biztos, hogy...
Döntéseimmel kapcsolatban. Tehát mindig volt hova menni. Tehát, hogyha hívni akartak valahova, akkor mentem. Illetve, hogyha el akartam menni valahonnan, akkor éppen hívtak, és olyan helyre hívtak, ahol jól éreztem magam. Tehát ez segítette a döntéseimet.
Nem emlékszel egy olyanra se, amikor esetleg másképp kellett volna csinálni? Persze, hát ez a ha így lett volna,
igen,
akkor
ahol nem éreztem jól magam, onnan mindig tudtam eddig menni valahova.
Volt út máshova.
Igen, volt út máshova. Tehát ilyen szempontból nem voltak nehézségeim, hogy ja Istenem, most mit csináljak, mert a sors az mindig oda dobott egy lehetőséget. És akkor azzal én éltem is.
Akkor most hallgatunk egy kis zenét, te hoztál zenét, borongósat, merengőset, és utána folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Kazsó György a vendégem. És egy kicsit úgy visszatekingetünk a pályájára, ahol merre járt, mit csinált. Jelenleg a Radnóti Színház tagja vagy, és megnéztem, hogy ott a honlapjukon mit írnak rólad. Van egy ilyen főbb szerepei oldal, ahol egy csomó mindent felsorolnak, és gondoltam, igen, hogy erre azért úgy adhatunk, hogy ezt te jelölted meg, hogy mi az, ami főbb szerep volt neked a pályádon. És ahogy elnéztem Zalaegerszegről, amiket ott említettél, azok úgy stimmelnek is, hogy ezek fontos szerep, fontos és sikeres szerepek voltak az életedben, az Egerek és emberek lennie például.
Jézus, bizony, jó ide,
Két úr szolgálja, Truffaldino, a Mephistóban a Henrik Höfgen, és a Hajmeresztőben például a nyomozó szerepe. És aztán a Zalaegerszeg után jött hát Szolnok korszak, Nyíregyháza korszak, és a Nyíregyháza korszakra én nagyon erőteljesen ráfókuszáltam, mert nekünk ott volt szerencsénk találkozni, és ott jelentem, kimaradt egy fontos szereped, a kicsengetés.
Hát ezzel kezdődött az én Nyíregyháza.
Azzal kezdődött, és valahogy az egy karakter meghatározó szerep volt a pályának, igen, azon a szakaszán. Tehát egy kijelölt, nem azt mondom, hogy skatuját, mert ez skatujának ez nem elég kicsi, de tehát, hogy eléggé meghatározta azt a típust, amit te játszol.
Igen. És tulajdonképpen ez a mai napig is tart, bár legutóbb, hát most nem akarom megnevezni a sorozatot, van egy tévésorozat, amely valamelyik adón fut.
Fogunk beszélni róla úgyis.
Volt egy sajtótájékoztatója, amin én azt mondtam, hogy hát igen, mindig is szerettek a rendezők ilyen szimpatikus lúzereket rámosztani, és főleg ilyeneket játszottam, és akkor az egyik kollégám, Turóci Szabolcs, mondta, hogy hát ez nem így van, mert azért gondoljam végig a pályámat, hogy nem csak azokat játszottam, hiszen voltam én a Shylock, voltam én a Szerebjakov, voltam én Szád Márk is Szász Jánosnál, és volt, sorolta, hogy azok abszolút nem szimpatikus lúzerek.
Túróci Szabolcs ilyen felkészülten belőle.
Képzeld el, hogy ezt mondta, hogy én miket játszottam, hogy megtisztelő volt. És tulajdonképpen ebből a szempontból igazat kellett adnom neki, mert nem csak azokat játszottam, de valóban ez így van, hogy nagyon szeretnek a rendezők ilyen szimpatikus vesztes figurákat rám osztani. Nyilván az én alkatom ilyen. Valahogy ezt indukálom a rendezőkben, a filmrendezőkben is.
És neked akkor ez könnyű, mert ezt meg is találod magadban? Mert ugye hát a külső adottság az egy dolog.
Igen, nekem ez könnyű.
De lelkedhez is közel áll valamelyest?
Közel áll, de mindig roppant hálás vagyok azoknak a rendezőknek, akik megpróbálják a vadállatot kicsiholni belőlem.
Most említetted, illetve nem te említetted, hanem Túróci Szabolcs, a Velencei Kalmár Shylock szerepét, és erről akartam kérdezni valamit. Ez egy nyíregyházi produkció volt 1990. Megtalálnám, megmondanám, 5-ben talán, vagy valahogy így, Telihai Péter rendezésében, és engem az azóta érdekel, hogy azt hogy csináltad. Amikor bejöttél a bírósági, azt hiszem, hogy a bírósági tárgyalásban volt egy hosszú utad valamilyen kicsit lejtős részen, aha, is te jöttél, és csönd volt, és neked nyikorgott a cipő.
Igen.
És én ezen gondolkodtam, hogy ez a nyikorgó cipő, ez biztosan nem véletlen, ez a színészi alakításnak része, ezt te kitaláltad, hogy neked a cipőt nyikorogjon, de hogy nyikorítja meg az ember a cipőjét? Tehát ezt így külön ki kell próbálni, ehhez külön cipő kell, vagy technika a járásban, vagy
nem,
hogy,
nem,
hogyan nyik?
Nem, ez nagyon egyszer, sokkal egyszerűbb a történet. Zeke Edith, azt hiszem, ő volt a jelmeztervező.
Valószínű, igen.
És mondta, hogy válasszunk cipőt, és akkor nézegettük a cipőket, és megtaláltam ezt a nyikorgó bakancsot, és mondtam, hogy én ezt kérem. És hogy ez nyikorog, ezt Telihai Péter rendező is nagyon szerette, mert nagyon sok jelenet szólt arról, hogy én csak jövök, és az a cipő, az nyikorog. És arra kellett vigyázni, hogy az öltöztetők azok be ne kenjék valami cipőápolókrémmel megszüntetve a nyikorgását.
Tehát, hogy nyikorgás így lett vezérmotívum, igen, az alakításban.
Igen, tudom, ilyen pallókon jártunk, Velencében víz, és ahogy nyikorogban mentem, én azt nagyon szerettem, azt az előadást. És a nyikorgást is nagyon. És nagyon sok visszajelzést kaptam, emlékszem erről a nyikorgásról, és hogy ez milyen jó volt.
Most ugranék egyet Nyíregyházáról. Nyíregyházáról egy nagyon sikeres időszak után eljöttél a Bárka Színházba, ahol töltöttél néhány évet, sőt, tulajdonképpen a Bárka Színház nyitásában, az első előadásban, a Díszelőadás címűben te vendégként már
bizony
főszerepet játszottál. Nem tudom, az milyen emlék, de igazából
hát az egyik
egy kicsit így csóvágatja a fejét, nem tudom, ez mit jelent, de mindjárt megtudjuk.
Nem, ez jót jelent. Ez hogy hihetetlen, az hihetetlen munka volt. És hát éppen a múltkor tűnődtem azon valakinek a felvetésére, hogy mi is az a három szerep, ami meghatározta eddig a pályafutásomat, vagy mit szerettem a legjobban. Hát a díszelőadás az, hát az, ki kell, hogy mondjam, az első helyem van. Azt nagyon szerettem. Ott, amit a Péter írt, az...
Kárpáti Péter írt a darabot.
Kárpáti Péter írt a darabot, és hát az egy gyönyör. Az egy gyönyör folyam, az a szöveg. Hát megtanulni az, hát az katasztrófa volt. Tehát többször vágtam a sarokba a példányt, hogy ilyet ezt nem lehet, ezeket a cirkalmasan megfogalmazott mondatokat, ezeket a barokkos századelei mondatokat mondani, amik féloldalas mondatok és gondolatfűzérek. Nagyon nehéz volt. És ugye ott alakult is a darab, mert ez egy kisregényből készült, Simon Balázs rendezte, és a Péter, Kárpáti Péter járt be a próbákra, nézte, mondtuk, hogy itt ez hiányzik, ott az hiányzik, ide kéne valami, oda kéne valami. Rövidült, hosszabbodott, bekerültek részek, kijöttek részek. Azt emlékszem, a bemutató az 7-kor kezdődök, 11:30-kor volt vége, és én azt végig nyomtam. Aztán egy órát húztunk belőle az évek során, még ment ez az előadás, de az életem egyik legszebb élménye volt. Szóval ott éppen mondtam a Péternek, meg a Balázsnak is.
Simon Balázs rendezte.
Igen, hogy engem megajándékoztak ott azzal, hogy ott én ott 3 óra alatt végigélhetem egy teljes emberi életet. Tehát az összes munka, szerelem, csalódás, őrület, mánia, hát egészen a téboig. Nagyon szép, szerettem. És a végén emlékszem, rajzoltam a földre, és azzal is nagyon krétával rajzoltam a földre, és azzal is nagyon sokat foglalkoztam, hogy miket rajzolok. Ebben segített az egyetemista képzettségem is, mert ott azért sok minden matematikai jel is keveredtek, mint ahogy a dr. Hőgyes Endre a címszereplő agyában összekeveredett a világot is. Keveredtek mindenféle betűk és szívek és égboltok és égitestek és csillagképek és matematikai jelek és hieroglifák. Hú, nagyon szerettem azt az előadást.
Most nagyon szépen merengít nekem a múltban, látom a szemén, de ha már egy említetted ezt, hogy valaki pont kérdezte, hogy mi az a három, akkor csak megkérdezem, hogy mi van még a dobogón ezen kívül.
Hát a kicsengetés, az mindenképpen rajta van a dobogón, a Mephisztó is rajta van. Rajta van.
Hát ez három.
És ez három. Igazságtalan vagyok, mert nincs benne nyíregyházi előadás.
De a kicsengetés.
Hát ja, igen. Igen, az első. Igen. De ott később, na. Szóval
jó, beszélünk majd még róla. Most akkor megint ugranék egyet a bárkából, a Nemzeti Színházba mentél. És ha jól tanulmányoztam ezt ki, akkor tulajdonképpen a Nemzeti Színházban az első megjelenésed 2004 elején a Cillei és a Hunyadiak című darab, igen, most emelgeti a szemöldökét, pont erre akarok kiukadni, hogy vajon egy Cillei és a Hunyadiak a Nemzeti Színházban 2004 elején Babarczi László rendezésében, ami valahogy olyan erősen ilyen nagyon ilyen arhaikus nemzeti színházi vonásokkal bírt az előadás, hogy ez vajon nem volt-e rémisztő az embernek, aki 2004-ben oda ment a Nemzeti Színházba?
Nagyon rémisztő volt, meg is ijedtem. Én nem szerettem ezt az avit stílusú előadást, hát ki kell mondjam, és tulajdonképpen a szerep se való volt nekem. Szóval én voltam Jézus Mária, valamilyen várkapit.
Nem tudom már, mi volt a neved.
Szóval nem, nagyon nem való volt nekem az a szerep, és az a, hát most nem azt mondom, hogy poros, de az a viszonylag klasszikus, rossz értelemben klasszikus színjátszás, amit az követelt, azt én nem szerettem, az nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt.
Most nem gonoszság volt, de még egy másik nem egészen kellemes nemzeti színházi élményt szeretnék felidézni, bár hát játszottál te ott öngyilkos főszerepet meg Farsangban, tehát voltak neked ott jól sikerült dolgai, de a Pokoli disznótor című előadás, az nekem olyan rettenetes élménye, mondom, most fogja a fejét, és arcokat vág, kétségbe esett arcokat vág, szóval azt a kérdést váltja ki belőlem, hogy vajon ilyenkor mi van? Én úgy képzelem, hogy annál az előadásnál már nagyon-nagyon az elején lehetett tudni, hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Én ezt így képzelem is. Azért érdekel az a helyzet, hogy ilyenkor egy színész hogyan dolgozik, mit csinál, milyen menekülő útvonalakat próbál kiépíteni, kétségbe esik, nem törődömmé válik. Mi ilyenkor a taktika vagy a stratégia?
Nem, ez úgy volt, hogy ez engem izgatott az elején. Nagyon ez a történet. Ott az egyik kolléganőm, mondjuk kinyílt a Molnár Piroska, a partnerem, aki a feleségemet játszotta. Ő már az elején kicsit bizalmatlan volt a történettel kapcsolatban, de aztán, hogy haradt előre a történet, akkor világosodott meg bennem, hogy ebből valami a legjobb rendezői és zeneszerzői és mindenféle és díszlettervezői és élmeztervezői akarat ellenére ebből nem fog valami jó dolog születni. És megmondom őszintén, egy dolog segített ennek a végig szenvedésében, vagy végig küzdésében, Molnár Piroska, a Kossuth Díjas színésznő. Tehát, hogyha ő ezt ilyen alázatosan és önfegyelemmel végigcsinálja, akkor kötelességemnek éreztem, hogy ezt én is alázatosan és önfegyelemmel végigcsináljam. És ezt ketten így alázatosan, önfegyelemmel végigcsináltuk.
Akkor most hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk. Thank you. ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor szól a Rádió Q4 vasárnap délután. Gazsó Györggyel beszélgetek. Akiről megkérdeztem egy rendezőt. Rémül tartocskát vág. No, azt mondta rólad, remek alkat. Azért nem mondom meg ki, az mert hát, ha kitalálod. Ha nem, akkor a végén megmondom. Remek alkat. A testes civil ember végtelenül pompásan hétköznapi, közben valójában hiperérzékeny, mondhatni hisztériára hajlamos, bonyolult jelenség. Ez, amit itt leírtam, nem ő, hanem amilyen karakterek játszására való. Tehát igazi kincs. Hallatlanul intelligens, különös színész. Filmen is igen jó, még fontos tudni róla, mennyire kiváló a ritmus érzéke. Nem találod ki, de kihagytam a rávezető mondatot. Azt is mondta, egy időben kitartóan kérleltük, jöjjön a katonába, nem akart, jobban tetszett neki a nemzeti. De kis színpadra való művész így jól tette, hogy a Radnótiba szerződött a nemzetiben, a nemzeti után.
Mondta ezt Asher Tamás.
Így van, ezt Asher Tamás mondta, akivel egyszer dolgoztál. Vagy többször?
Igen, egyszer a Hógai Rokhovával.
Ami egy nagyon szép, komoly, jelentős fegyvertény volt, én úgy gondolom. Nem?
Igen, igen, büszke is voltam rá, hogy hívtak engem az ország hát egyik legjobb színházába, és egy főszerepre, amitől én nagyon féltem. Mert azt tudtam, hogy abban a színházban mindenki azt várta, hogy ja Istenem, jön az Asher rendezés, és akkor abban benne lesz, és akkor kijátsza a főszerepet, ugye mindenki drukkolt azon, és egyszer csak kiderült, hogy engem hívott meg a Tamás egy főszerepre. És én nagyon féltem, és azt gondoltam, hogy engem ott utálni fognak, meg gyűlölni. Mert én játszom a főszerepet, de hál' Istennek ez nem így történt. Egy végtelenül segítőkész, kedves, tehetséges, szimpatikus, okos társulatba csöppentem, ahol nagyon jól éreztem magam.
Tehát ez egy jó emlék neked is.
Igen, igen.
Nekem is jó emlékem az előadás.
Igen, szerettük nagyon, és a közönség is nagyon, nagyon szerette.
Azt hiszem sokáig is ment. Sokáig ment, tehát szép, szép széria volt. Mondok egy másik rendezőt, akit szintén megkérdeztem.
Jézus.
Azt mondta, szerintem ezt könnyebb lesz kitalálni. Talán 4 olyan színésszel találkoztam életemben, akinek a munkája meghatározó volt nem csak az éppen készülő előadásra nézve, hanem rám nézve is. Ha velük nem találkozom, azok az életemet eldöntő előadások nem jöttek volna létre, megyek tovább, soha nem lettem volna az a rendező, aki vagyok. Hát az egyik a Gazsó, mondta. Nézd meghatottan, mint aki nem tudja, ki mondta. Ezt én kitaláltam Szász volna, te János. Kitaláltad? Nem, nem. Ezt a Mohácsi János mondta.
Jézus!
Nem gondoltad volna, hogy benne vagy a 4-ben nála? A 4 meghatározó színészben nála?
Hát ez megtisztelő, nem.
Ezt ő mondta. De akkor beszéljünk egy kicsit a Mohácsi produkciókról, ami már ugye Nyíregyházán is hát egy jelentős vonulata volt a színészetednek, és az egészen a Nemzeti Színházig folytatódott aztán.
Hát a Mohácsival az első találkozásnál kiderült, hogy egy hangon beszélünk, egy hangnemben, egy stílusban. Már az első találkozás az egy beugrás szerepátvétel volt. Bajomi Nagy Gyuritól vettem át egy szerepet, itt a vége, pedig milyen unalmas napnak indult című előadásban. Akkor én beugrottam, de már akkor úgy érződött, hogy én azt az előadást láttam, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem.
Az volt a rendkívüli Mohácsi produkció, ami rövid volt.
Igen, igen. Nagyszerű. Hát ez egy, nagyon szerettem. Díszlet. Ja,
kicsi
előadás
volt,
kompakt,
igen.
Kompakt, tudom. Zalaegerszegen volt akkor még a színházi találkozó. Ott is láttam. Szóval egy ilyen szerepátvétellel kezdődött a kapcsolatunk, és akkor utána jött az első nagy dolog, a Krétakör, amiben az elején még nem osztott szerepet, minden kicsit ott tapogattuk egymást, a kolhoz képpel kezdtük a munkát, hiszen az eredeti történet is úgy kezdődik, és akkor egy idő után elkezdett szerepet osztani a János, és hál' Istennek az Aztag szerepét rámoztatta. És hát lebegés, mámor, pompa, ragyogás, öröm. És hát repülés volt az a próba folyamat és az előadás is. Nagyon-nagyon jó volt.
Majd pedig díjak.
Hát díjak, igen. Igen, a Győri Színházi Találkozón. A legjobb előadás talán.
Legjobb minden.
És azért voltam büszke, hogy akkor, hát most szerintem elmondom, hogy én kaptam a legjobb férfi alakítás díját erre a szerepre, mert a mohácsi előadások azok arról voltak híresek, hogy az mindig csapatmunka, úgyhogy senkit nem lehetett kiemelni igazán belőle, és azt hiszem, hogy én voltam az első, aki egy mohácsi előadásban egyéni díjat kapott. Mint a találkozón, mint pedig a színikritikusoktól is. Úgyhogy nagyon büszke voltam arra a díjra.
És aztán jött még egy sor mohácsi előadás. Némelyik hasonlóan sikeres és nagyszerű, némelyik kevésbé. De ez így ment egészen aztán a Nemzeti Színházi Ördögökig.
Igen, ami egy kevésbé.
Igen, ami a második kategória, igen. De viszont ott volt a Sárga Lilium a Nemzetiben. És arról az jutott eszembe, hogy te feltehetőleg egy nagyon jól improvizáló színész lehetsz. Két dologból gondolom ezt. Az egyik az, hogy a információim szerint annak idején Zalaegerszegen te nagyszerűen játszottad a Hajmeresztőben a nyomozó figuráját, ami egy ilyen improvizáló szerep. A másik pedig, hogy mesélték azt, hogy te a Sárga Liliomban hát minden este valami újdonsággal kápráztatod el a színész kollégákat a második felvonás nem is tudom, milyen jelzővel illessem, mondjuk fantasztikus vagy brilliáns operáló jelenetét, amikor orvosként a műtőben ott operálsz, ha jól emlékszem.
Nem, ott azt hiszem, ott nem voltak ott a próbák alatt improvizáltunk.
Igazán. Nem, valaki azt mondta, hogy te minden este ott mondasz valami újat.
Nem, ez nem ott volt.
Akkor
az operációt nem, az egy nagyon veszélyes műfaj volt, szóval ott
pontosnak kellett ott lenni nyilván.
Muszáj volt pontosnak lenni, és a próbák folyamán improvizáltunk ott eleget, tehát amíg ez a letisztult éteri operáció létrejött, addig mi nagyon sokat improvizáltunk, és ott nem, ott ritmus, tempó, ott nem lehetett viccelni, ott minden pontosan haladt. Nem, a Jánostól felhatalmazást kaptam, hogy amikor közös emlékekről beszélünk a gyám leányommal, aki egy zárdából került ki, soroljak föl közös emlékeket, hát és ugye próbán az ember minden hülyeséget mond, hogy emlékezzen csak vissza, amikor, és akkor mondtuk a nagyobb hülyeségeket. És akkor ebből megmaradt úgy 2-3, ami úgy letisztult, de végül is mondom, a Jánostól felhatalmazást kaptam, hogy minden előadáson mondhatok egy új közös emléket. Hát.
A Bognár Anna volt a neved, igen, lányod? Igen, és hogy bírta ő szegény ezt? Helytált? Helytült
senki
a jelenetben?
Senki nem bírta, beleértve magamat se. Emlékszem, Szalai Marian, Bognár Anna, Kulka János és jó magam voltunk a színpadon. Hát ott már mindenki rettegett. Beleértve mondom engem is, hogy mit fogok mondani az újabb estéken. És hát és mindig kitaláltam valami újat. Van, amikor már napokkal előtte, De volt, amikor még a takarásban nem tudtam, hogy mit fogok mondani, milyen különöset, és egyszerűen olyan isteni kegyelemben volt részem, hogy egyszer csak megszületett valami.
És ilyenkor a kollégák, akik nem bírják visszatartani, röhögtek?
Igen. Vagy hirtelen...
Mondjuk meg őszintén, röhögtek, igen.
Röhögtek, vagy pedig hirtelen rájöttek, hogy valami nézni való van ott hátul a falon. Nem, de muszáj a legszebbet elmondanom. Hát amin én is, hát vinnyog. Tehát ki kell mondanom, vinnyogva röhögtem én is. Hát fegyelmezetlen voltam, és szégyeltem is, de nem tudtam mit csinálni, és nem tudtam magamba tartani. Hát a legkedvesebb az volt, amikor azt mondtam, hogy ugye a közös emlékeinkről, az Árdából jött kis nevelt lányomnak mondtam a Árdából jövet, hogy emlékezzen a sok szép közös élményünkre. Például, amikor a zárda főnök nő egy svéd autót vásárolt magának, milyen örömmel újságoltuk neki, hogy láttuk ám a Szábát máter. Hát... Ez kész volt. Hát mindenki pukkadozott a röhögéstől, és hát én azért voltam gonosz, mert én ezután kimentem a színpadról. És ott hagytam három fuldokolva röhögő embert, hogy kezdjenek valamit egymással.
Akkor itt meg egy kicsit elnevetgélünk magunkban a zene alatt. Ahol hely van, színházi belépő. Gazsó Györggyel beszélgetünk. Érintettük már a pályádnak mindenféle szakaszát és helyszínét, és miközben megjártad Tolnát, Baranyát, Nyíregyházát, Szolnokot, Zalaegerszeget, Kecskemétet, Szegedet, volt egy hely, ahol végig voltál. Ez pedig a Kőszeg.
Igen.
Tehát az a színész vagy, aki az összes kőszegi korszak Merő Bélától Jordán Tamáson át, most az nem lenne, kik nyaranta, te ott mindig játszol. Jószerével hát, mindig. Jószerével, jól gondolom?
Igen, jószerével mindig.
Pedig tűnődtem ezen, hogy mennyire igazságos ez, hogy aki télen játszik, meg nézi, meg kritikát ír róla, ugyanannak kell nyáron is, vagy hát nem kell, de azért jó nyilván. Gondolom, hogy fűz téged Kőszeghez egy csomó kellemes nyaralási és színházi emlék, nem? Kőszeg jó hely?
Nagyon jó hely. Nagyon, nagyon jó város. Nagyon szép a környéke. Nagyon jó társulatban dolgoztam ott, hiszen voltak állandó, és hát vannak is állandó szereplői a Kőszegi Várszínháznak, Hollósi Frici, Molnár Piroska, és hát régebben ugye még Ház Vander Péter, Gáspár Tibor,
Epres Attila, Epres Attila, ő is emlegette igen, itt ezt a műsorban, igen, a Kőszeget.
Uh-huh. Igen.
Tehát ez egy ilyen látens társulat?
Tulajdonképpen egy látens társulat, és igyekeznek úgy darabot választani, hogy azok az emberek, akik szeretnek ott lenni, meg akiket ők is szeretnek, hogy ott vannak, és a város is szereti ezeket az embereket. Tehát olyan darabokat választanak, hogy ezek az emberek játszhassanak ott.
Játszottál ott tavaly előtt egy Mindenest. A Nem élhetek muzsika szó nélkülben, azt hiszem, volt. És igen, már nem először játszottál Mindenest, mert a Nemzetiben, a Sziglegedben is Mindenest játszottál, és ezen ja, úgy, ezt úgy valahogy kiszúrtam, hogy Gazsó György a Mindenes.
Hát az egy kis Mindenes volt, a Nem élhetek muzsika szó nélkülben, ott egy szolga voltam. Az egyik szerepemben, de ott játszottam egy másik szerepet is. És akkor itt kapcsolódik a Sziglegedhez a történet, mert ott is két szerepet játszottam, mint Mindenes, és hát az is egy mámor, előadás volt. Sajnálom, hogy levették, hát azt nagyon szerettük játszani, azt is, nagyon.
Tehát ez is a Nemzeti Színházi időszaknak egy
kiemelkedő kis csúcsa volt ez a, uh-huh, ez a Sziglegedet.
No, hát csupa kőszínházról, illetve nyári színházról beszéltünk, miközben neked van alternatívban is tapasztalatod, alternatív színházban, hiszen most is, vagy mai napig is játszol a Sputnikban, Bodó Viktornál a Kockavető előadásban. Ezek egészen más jellegű tapasztalatok, vagy voltak épp egy színésznek mindegy, hogy hol van és mit csinál? Már nem a mit csinál, mi érted, szóval nem úgy.
Értem. Más jellegű tapasztalatok. Tehát nem feltétlenül színészéreg, mert az ember ugyanúgy dolgozik, azt hiszem, mint egy rendes kőszínházban, hanem a körülmények miatt más. Egy alternatív színház. Nagyon kevés pénzből dolgoznak, berejtékes munkával, lelkiismeretesen, nincs hangosító, nincs díszítő, nincs világosító, nincs öltöztető. Tehát mindent magunk csinálunk. És tulajdonképpen ez, most azt mondom, hogy jó, akkor félreérthető, mert akkor talán ez azt is jelenthetné, hogy milyen rossz, hogy ez nincs így a kőszínházban. Nem, a kőszínházban úgy kell lenni, az más működést igényel, az alternatív színházban viszont ez a helyzet, hogy mindenre nincsen pénz, és fantasztikus közösség, kovácsoló és összetartó ereje van annak, hogy mi csinálunk mindent.
És jó vagy ebben? Jó vagy ebben? Pontos vagy precíz? Nem vétettél hibát, hogy kelléket nem volt ott?
Nem, nagyon ügyelek rá, és a többiek is nagyon figyelnek, hogy minden rendben legyen. És tulajdonképpen többen játszunk vendégként ebben az előadásban, és többször felhívták a figyelmünket, hogy nekünk nem kötelező részt venni a pakolásban, a díszítésben, a különböző szervezkedésekben, de egyszerűen hát az lehetetlen, hogy mindenki dolgozik, és akkor a három vendég az meg karbatéve ül, vagy éppen hazamegy, mert vége van az előadásnak. Úgyhogy mi is együtt dolgozunk velük, és nagyszerű társaság, és nagyon jó inspirációs erő és lendület az, amit ott kap az ember.
Mindenféle színházról beszéltünk, a Radnótiról nem beszéltünk, ahol tag vagy most. Mondj valamit, ott
még...
ott például játszod a főfőnökben a főszerepet.
Hát az egyik főszerepet, igen.
Mondjuk az, hogy csupa sok főszerep, igen, voltak épp, igen.
Hát ez most,
ott most jó neked, hogy nemzetiből hát olyan sok méltatlanság volt az egész körül, ahonnan, ahogy onnan távoztál, vagy távozni kényszerültél, de Ahogy azt az Asher említette, most jó helyen vagy. Így érzed te is, jó? Most neked a Radnótin?
Én azt hiszem, hogy igen. Igen. Szóval itt is a szerencse, amit a beszélgetés elején említettem, az segített, mert amint közölte velem Alföldi Róbert, hogy nem kíván dolgozni velem a továbbiakban, gyakorlatilag 2 héten belül jött a telefonhívás, hogy Bálint András, ő engem leszerződtetne a Radnóti Színházba. És nagyon hálás vagyok neki azért, hogy engem odahívott abba a társulatba, abba a kis családias közegbe, azok közé, az emberek közé.
Jó, egy kicsit beszéljünk a filmről, bár azt hiszem, hogy az a pekes ember vagy, aki amikor úgy nagyjából befutottál a filmezéssel, ugye a 2002, azt hiszem az Ébrenjárók, meg a Kísértések, vagy mi volt a címe?
Igen.
Jól mondom, igen, tehát, Kamondi. Hogy akkor, igen, akkor te ott sikeresen szerepeltél filmekben, és hát aztán eljött az idő, néhány évig voltál, filmeztél 1-2 filmen évente, igen. És aztán bejött a filmművészet, magyar filmgyártás megszűnése című kategória, ami hát elég sokakat érzékenyen érintett, és hát gondolom, hogy neked is ez a filmszínészi karrieredet némiképpen törte derékba fele, de hát említed, hogy most egyébként filmezel, nyugodtan mondd el, hol mit csinálsz, mert arról beszélgetünk, hogy kinek mi a munkája.
Most éppen filmek nincsenek, viszont van sorozat. Ez az HBO megy, hogyha el lehet mondani, az a cím, hogy Társas Játék. Szerintem ez egy nagyon színvonalas sorozat, azért is vállaltam el, és azért is vállaltuk el többen, mert a visszajelzések alapján is, mint a kollégáimtól, amit kapok, mint a kritikák, amit kritikákban megjelenik vélemény, mind ezt emeli ki, hogy végre egy igényes magyar sorozat. És ezt nagyon szeretem csinálni. Remek partnerekkel, remek dialógusokkal, izgalmas, változatos, meglepő történettel. Nagyon, nagyon jó. Nagyon jó volt dolgozni ezzel a csapattal, amivel az első 13 részt leforgattuk, és hát azt hiszem, nem árulok el titkot, hogy készül a következő évad ebből a sorozatból.
Fekszik neked a filmezés egyébként? Azt ugye elmondhatod magadról?
Most nem tudom, hogy mit mondjak igazán, mert nagyon jó dolog filmezni. Nagyon nehezen viselem a filmezés alatti várakozásokat. Ez nyilván az én hibám is, mert nem találom ki, hogy mit csináljak az alatt, az 1-1,5 óra alatt, ami 2 beállítás között van, de ez a várakozás az engem teljesen kiborít egy filmforgatáson, pláne úgy, hogy az ember ott van mondjuk reggel 7-től este 7-ig, vagy reggel 6-tól este 6-ig. Ezt a mai napig nem szoktam meg, de nagyszerű dolog a filmezni. Szabó István mondta egyébként, amikor a Rokonokat forgattuk, hogy többen kérdezték tőle, hogy mi a különbség a film meg a színház között alapvetően. És akkor ő azt mondta, hogy a film az arra képes, hogy a színész arcát szinte egy futballpálya méretű nagyságban tudja közelről mutatni. És ez egy nagyon szép gondolat szerintem. És hát ezért is lehet szeretni filmezni, mert egy színpadon ugye muszáj egy picit nagyobbakat reagálni, meg mutatni a nézőknek, hogy mit is érez az ember kicsit nagyobb gesztusokkal, de a film az a minimál árttal dolgozik, és egy-egy tekintet, egy-egy mosoly, egy-egy villanás nagyon sok mindent el tud árulni, és ez nagyon szép dolog a filmben.
Akkor most ez lesz a beszélgetésünknek a végszava, hogy átengedjük az életnagyságú arcodat a rádió hallgatók képzeletének. Köszönöm, Gazsó György, hogy eljöttél a műsorba, és beszélgethettünk. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, Stuber Andrea vagyok, várom önöket jövő héten is. Viszont hallásra!